Üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Egy nyomozásra szeretném meginvitálni a jelenlévőket, és egyúttal arra biztatnék mindenkit, aki ebben szeretne részt venni, hogy úgy helyezkedjen, hogy a teljes dia felületét jól lássa, mert bárhol lehetnek nyomok rajta. Ennek a nyomozásnak a fő érdekessége szándékaim szerint nem a tettesnek a megtalálása, hanem a közben használt eszközöknek a megismertetése lenne. Úgyhogy azért el fogom mondani azt is, hogy mi a megfejtés, de leginkább ne erre figyeljetek. Hát ez volt a probléma, ami így elindult nálunk egy virtualizációs klaszterünkben, a központi virtualizációs klaszterben, ami hát a KIFÜ-nek a központi infrastruktúráját hoztolja. Kezdtek felbukkanni ilyen aggasztó log üzenetek. És egyre gyakrabban. Ugye egy pár hónap alatt sokszorosára nőtt a felbukkanásuknak a frekvenciája, és ez aggasztó dolog volt, mert a klaszternek a széthullása az hosszú órákra okozott volna problémát. Sajnos az egyes komponensek azok olyanok, amik egy ilyen totális tagsági széthullást azt nem tolerálnak egyáltalán jól. Úgyhogy mindenképpen szerettünk volna utána járni, hogy most itt tényleg van-e probléma, mi a probléma, hogy lehetne elhárítani, mielőtt a fejünkre dől ez az egész. Hát megkérdeztük a fejlesztőit ennek a CoreSync rendszernek, hogy tudnak-e tippet adni, hogy miért, mi okozhat ilyen hiba üzeneteket. És hát rengeteg tippet kaptunk. Gondoltak arra, hogy hát túlterheltek ezek a rendszerek, amiken futunk. Hát nem voltak túlterheltek, tehát ezek 16 magos szervergépek voltak, lényegében üres járatban, és ugyanúgy produkálták a hibát, mint amikor ki voltak tömve virtuális gépekkel, mindegy volt. Volt, aki arra gondolt, hogy biztos ezek virtuális gépek, amikben fut a CoreSync, és hogy a host túlterhelt maga, ezért nem tudja a virtuális gépet ütemezni. Nem. Gondoltak arra, hogy volt egy hiba a CoreSync-ben, amelyik azt eredményezte, hogy a démon nem lokkolta be magát a memóriába, és emiatt előfordulhat ott, hogy swap-re kikerülnek bizonyos részei, amik ténylegesen hosszú hozzáférés idő miatt okozhattak volna problémát. A hiba tényleg létezett, de mi nem használtuk a démonizáló kódját a CoreSync-nek, tehát ez bennünket nem érintett. Azt mondták, egyszerűen csak növeljük meg, ahogy ott a logüzenet is mondta, hogy növeljük meg a timeoutot, jó lesz az. Nem lesz jó, hát ez egy növekvő probléma volt, nem tudtuk a világ végéig növelni. Felmerült olyan, hogy hát egy ilyen kernel, same page merging lokkolási hiba állhat a háttérben. De ezt aki javasolta, azt se tudta, hogy mikor javították ki, de valamikor nagyon régen, úgyhogy valószínűleg ez sem. Felmerült az is, hogy hát a replikált CLV-en mirror log lassú, hát ezt nem is értettük, de semmi ilyesmit nem csináltunk, úgyhogy nem tűnt ez sem jó ötletnek. Arra gondoltunk, hogy hát ha nincs is semmi probléma, csak egyszerűen itt egy mérési hiba van, fals a riasztás. Hát az ember ilyenkor ugye a debuggerhez nyúlna, de ezt most nem lehet megtenni. Mert amint a CoreSync-re ráakasztjuk a debuggert, az megállítja a futását, és a cluster azonnal kirúgja ezt a nódot, lekapcsolja. Ugye a halott nódot azt gyorsan el kell tüntetni, hogy a rajta futó erőforrásokat máshol el tudjuk indítani. Tehát, hogyha mi a GDB-t most ráakasztjuk a CoreSync-re, akkor azonnal megszűnik a vizsgálatunk tárgya. Ezért fordultunk végül is egy nyomkövető eszközhöz, ami már elég régóta benne van a Linux kernelben, de egy jól rejtegetett valami. Ennél kevesebb reklámot szerintem nem kapott még Linux kernel alrendszer, mint ez az F-Trace nevű alrendszer. Hát mi kell ehhez, hogy ezt használni tudjuk? Hát kell először is a forráskód, amit ugye meg kell adnunk ennek a programnak, ez Linux disztribúciókban általában adott, nem probléma, és kellenek hozzá debugger szimbólumok is. ez már nem annyira magától értetődő. A koraszink mellé szerencsére a maintainer mellékelt a debug szimbólumokat, tehát ez egy egyszerű apt-get parancsal beszerezhető volt. Amennyiben egy olyan programra lett volna szükség ráakasztani ezt az eszközt, amihez ezek nem adottak, akkor egy újrafordításra itt mindenképpen szükség lett volna, hogy a debug szimbólumokat be tudjuk szerezni. No, hát azt annyit tettem, hogy a hiba üzenetben szereplő néhány szóra rágrepeltem a forrásban, ebből kiderült, hogy ebben a függvényben kell keresni ezt kiíró rutint, és akkor megkértem ezt a perf toolt, hogy mutassa már meg, hogy a forráskódban, mit lát ő a forráskódból, hogy érzékeli. Hát egy ilyet mondott nekem, a pirossal kiemeltem a hiba üzenetet, ami a logban felbukkant, a kék színezés viszont nem az én művem. A perf tool egyszerűen megmutatta, hogy melyik azok a sorok, amikhez ténylegesen tartozik kód, és melyek azok, amikhez nem. Amikhez tartozik kód, azok a sorok be vannak számozva és feketével állnak itt. A kék kódok, a két kék sorok pedig nem generáltak kódot, ez egy optimalizált fordítás eredménye. Magyarán a kék kódsorokat ne nagyon akarjuk nyomon követni, mert azok nincsenek. Na tehát, szerencsére ez egy rövid rutin, elég egyértelmű, ugye, hogy hol kellene megvizsgálnunk, hogy a hiba üzenet kiírása jogos-e. Ugye? Ott a 19-es sorban lenne egy jó pont arra, hogy kiírassuk ennek a TV-DIF nevű időkülönbség változónak az értékét. És akkor nem csak azt tudjuk meg, hogy ő nagyobb volt valami tetszőlegesen választott limitnél, amit a fejlesztők jónak láttak, hanem minden esetben meg tudtuk vizsgálni, hogy ez micsoda. Tehát láttuk, hogy ez elég jól működik. Tehát akkor azt mondjuk neki, hogy rendben van, akkor mutassa meg, hogy milyen kernel, milyen szondát szeretne ő telepíteni, hogyha mi ide a 19-es sorban ki akarnánk iratni a TV-DIF változó értékét. Ez csak egy ilyen próba. És hát ezt válaszolta rá, hogy igen, akkor ő a koraszink binárisnak erre a címére helyezni el a próbát, és az SI változó tartalmát írná ki. SI regiszter tartalmát írná ki. Mint egy 64 bites hexadecimális mennyiség. Hogyha az érdekesség kedvéért megnézzük debuggerben, akkor látszik, hogy ez egy jó döntés. Hogyha a csírmazaci mutathatott assembler kódot, akkor én is mutathatok gépi kódot. Ez a két utasítás az érdekes. Látszik, hogy az if feltételt implementáló összehasonlító utasítás, az tényleg az SI regisztert nézi, és utána dönt arról, hogy kiírjuk, vagy ne írjuk. Tehát ez nekünk majdnem jó, annyit változással, hogy mi decimálisan szeretnénk, nem hexadecimálisan látni ezt az időeltérést, ami egyébként a nanoszekundumok száma lesz. Ezért azt megmondjuk neki itt, hogy ez U64 legyen, és akkor az add parancs az ténylegesen hozzáadja a kernelhez ezt a próbát, vagy szondát, és szépen el is magyarázza, hogy hát ezt így használhatjuk, például ha akarjuk ezzel a parancssal. Mielőtt használnánk, nézzük meg, hogy milyen társaságban is keveredett a mi szondánk. Hát ez szép társaság. Ennyi mindent meg lehet nézni, ez csak egy kivonat, egy nagyon rövid kivonat abból, amit ez a listázó parancs mutatna. Látjuk, hogy gépi kód utasításokat lehetne számolni, vagy kontextusváltásokat, tehát a kernel user space átmeneteket, vagy fájrendszer eseményeket, vagy modulbetöltéseket, kernel modulbetöltéseket, vagy amikor az ütemező valami más processzt választ ki, vagy különböző rendszerhívásokat. És persze azt is, amit mi szeretnénk, ami viszont egy felhasználói programban elhelyezett egyetlen egy szondának a kis kiíró, változó kiíró része. Tehát akkor ezt használjuk. Így kell használni a rekord alparancsa. Megmondjuk neki, hogy mit akarunk rekordolni, mit figyeljen, és azt, hogy minden processzoron nézze ezt, ne csak azon az egyen, amin ez a Sleep 3 processz fut, A Sleep 3 processnek csak annyi a szerepe, hogy meghatározza, hogy mennyi ideig gyűjtjük az adatokat. Valójában bennünket nem érdekel a Sleep 3 process, és nincs is, nem is fog benne sosem ugye tüzelni ez a szonda. Önben lefut, megvan a három találat, ugye azért három, mert pont úgy van most itt konfigurálva a rendszer, hogy másodpercenként egyszer fut le ez a függvény. Mind a három lefutása az egy ilyen minta, amit nyakon csíptünk. És akkor kiíratjuk, hogy mit is találtunk. Ez valójában három sor, csak az olvashatóság kedvéért törtem egy kicsit össze. Az időbélyegek vannak benne szépen, látszik, hogy másodpercenként haladunk, és az is látszik, hogy szépen egy milliárd nanoszekundumokat mér ez a rutin, ahogy azt kell is. Egy kis eltérés van, de hát ez a mikromásodperces nagyságrend, tehát ez annak nincs jelentősége. Tehát úgy tűnik, hogy az implementáció jó. Valójában visszakapjuk azt, amit... Tehát azt teszi ez a függvény, ami a dolga, ha baj van, akkor szól. De hát milyen baj lehet? Tehát ez a koraszink, ez egy maximális prioritású, real-time ütemezővel futó folyamat. Semmi nem tudja őt levenni a processzorról, ha ő futni akar. Nem nyúl diszkhez, bele van zárva a memóriába, semmiféle fájlműveletet nem végez. És hát, még ha végezne is, hát egy tétlen 16 magos szervergépen fut, lenne hely. Ezt úgy tudnánk kideríteni, hogyha hozzátennénk a méréshez az ütemező általi taskváltásoknak a kiírását is. Itt a PID-jét adjuk meg a Corosync processnek, mert valójában bennünket csak a Corosync processen belüli taskváltások érdekelnek, nem a teljes rendszerben levő összes tasknak az összes váltása, és nem is a sleep processé, amit egyébként mérnénk, hogyha ez sem lenne ott, meg a mínuszóval sem, ami az előbb szerepelt. És lám, ez lesz az eredmény. Kicsit lerövidítettem itt a szondánknak a nevét, mert rettentő hosszút választott neki automatikusan a rendszer. Látszik, hogy ezek itt szépen itt jönnek, ahogy eddig is, és látszik, hogy közben pedig az ütemező, a Corosync teszi a dolgát, és ellátja a bejövő csomagoknak a feldolgozását, aztán elmegy aludni. Aztán jön meg egy csomag, megint elmegy aludni. Itt, hogy kicsit jobban megértsük ezeket a logsorokat, egy kis játékra invitálom most a közönséget. Tehát ez a swapper per 16, ez ne ijesszen meg senkit, swappelésről szó sincs. Ez a Linux üres járati processznek a neve. Pontosabban az üres járati szálnak a neve, a 16-os számú processzornak az üres járati szála. A létező legalacsonyabb prioritású processz, ami akkor fut, ha semmi más nem akar futni. Ezek itt zárójelben, ezek a prioritások. Innen indultunk, a Corosync nullás prioritású, a létező legmagasabb prioritású. A 120 az adott esetben nem sok jelentőséggel bír, mert ez egy különleges swapper process. Na, a kérdésem az lenne, mutatok lehetőségeket mindjárt, készfeltartással jelezzük, hogy ki gondolja azt, hogy az adott válasz helyes. Na tehát. Első lehetőség, hogy egyet a nice értéket tud meg kiírni a PS parancs. Igen, hát ez azért gyenge lenne, hiszen tudjuk, hogy vannak ezek a real-time prioritások. Kettőre sem ugrik semmi, senki, ravasz fiatal rókák ülnek, itt látom. Említettem az előbb, hogy ütemezési osztályok is vannak, azokat is nyilván ki tudja írni a PS. És még van kapacitás. Ki gondolja azt, hogy oké, még a kernel által használt reprezentációt, ami itt szerepel meg itt, még azt ki tudja írni, de többet már nem. Egy jelentkező, köszönöm. Lehet többször szavazni, és lehet aztán módosítani. Ki az, aki azt gondolja, hogy hetet tud, mert ezek után, az értelmesek után tud még hármat, ami ilyen mindenféle elfelejtett operációs rendszereknek az elfelejtett értéke. Tehát összesen 7. Igen, erre is érkezett egy szavazat. Ki gondolja azt, hogy 10-et? Tehát tudja ezeket, és tud még egy fú, egy bár és egy baz nevű értéket kiírni. Ez is kapott egy szavazatot. Hát nem nagy aktivitás mutat a tisztelt közönség, ez volt az utolsó lehetőség, azt most jelzem, tehát nem, nincs tovább. Mondjuk tény, hogy erre én se szavaztam volna, de sajnos ez az igaz. Tehát hogyha kiíratom az összes prioritást, amit a PS panel is ki tud írni, akkor ezek jelennek itt meg. És hogy ezek közül melyik a kernel prioritás, azt ugye ki lehet találni. A Buzz nevű. Na. Akkor könnyes szemmel nézzük meg, hogy látunk-e valami érdekességet ebben a listában. Segítette nekünk valamit ezeknek a ütemezési váltásoknak a kiírás, hogy közelebb kerüljünk a problémák megoldásához. Nem? Nagyon messze ültök, valóban. Hát itt sumákoltam egy kicsit, a utolsó helyre betettem valamit, ami különbözik a többitől. Látszik, hogy itt három nagyságrennyit ugrott az anomália értéke. Egy nanoszekundum helyett, egy nanoszekundum és még egy század annyi, majdnem, az időkülönbség, a késleltetés, az egy másodperchez képest. És látszik, hogy itt D állapotba került a korosin process, a szokásos S helyett. Hát ennek semmi értelme. Ugye a disk sleep állapotba hogyan kerülhetne egy process, ami nem nyúl a diskhez? De gyanús, hogy ennek valami köze lehet a dologhoz. Használjuk akkor megint egy új feature-ét, egy új eszközét ennek a rekord parancsnak, adjunk meg egy filtert neki. Azt mondja, hogy csak akkor akarom én látni ezeket a függvény tracepointokat, hogyha annak a változónak az értéke, amit egyébként kiíratnék, annak nagyobb, mint ez a limit. Azt látjuk, hogy ebben a kiírásban már minden egyes hívás előtti kontextus, vagy hát ilyen ütemező váltás D betűt jelez. Tehát, hogy jó nyomon vagyunk. Valóban az anomális idő késleltetéseknek az oka az valószínűleg ebben a D betűben bújkál valahol. Hát most azt kellene, hogy akkor megtudjuk, hogy hol alszik ez a coarsing process ilyen nagyon mélyen a kernelben. És erre van eszköz a Linux kernelben, de a perf tool, amit eddig használtunk, az ezt nem támogatja még, nem fejlesztették bele, úgyhogy itt közvetlenül kell majd beleírnunk a TraceFS-ben ezt a szükséges triggert. Ez nem nehéz. Kényelmes a perf tool, de tehát perf tool nélkül is azért sok mindent meg lehet oldani. Ez a szokásos helye ennek a TraceFS fájrendszernek, és egyszerűen beírjuk a PID-et ebbe a fájlba, a triggereknek és a filtereknek pedig minden egyes eseménynek a könyvtára alatt megvannak a saját fájlaik. Tehát ennek az eseménynek a könyvtára alatt van egy trigger fájl és egy engedélyező fájl, ennek az eseménynek a könyvtárában van egy filter, ugye a szűrőt, ide írhatjuk a triggert, szintén és az engedélyezést. Mit teszünk? Azt mondjuk, hogy használunk egy olyan triggert, hogyha nagy az anomália, akkor állítsuk le a nyomkövetést. Onnantól ne rögzítsünk több eseményt. Illetve ez a kettes állapot, ez a D állapotnak a számértéke. Ez is szerepel itt, van egy format nevű fájl, amit ha kiolvasunk, akkor megkapjuk ezeket az összerendeléseket. Tehát hogyha kettes számértéket látunk az előző, a coarsing állapotában, akkor kérünk egy stack trace-t. Kiürítjük a trace buffert és elindítjuk a nyomkövetést. És pár másodperc vagy pár hét után megnézzük, hogy megy-e még a nyomkövetés, és azt látjuk, hogy nem megy már, tehát akkor valószínűleg megfogtuk ezt az eseményt, mert ez állította le magától, és akkor kivesszük az eredményt. Ebben csak a nyomkövetésnek csak az a része lesz, ami közvetlenül az esemény előtt történt. Nem kellett kiolvasni a gigabájtokat a kernelből, hanem szépen ott a kernel nagyon hatékony bináris formában tárolta per CPU bufferekben lokkolás nélkül ezeket az adatokat, és mi csak azt vesszük ki belőle, ami kell. Nem ismét, ezek itt teljesen ugyanazok, mint eddig, és a stack trace pedig itt olvasható. Én nem értek a kernelhez, úgyhogy nem tudom, mit jelent ez a stack rész, de azt látom, hogy itt van egy IO control hívás, és hogy valami IPMI vonalon aztán kavarog és elakad végül. Gyanakodni itt már lehet, de azért a fénykép elkészítéséhez még biztos engedélyezzük ezt a IO control Cisco-nak a logolását is az eddigiek mellett. Ismét kiürítjük a TaskBuffer-t, elindítjuk a nyomkövetést, és amint leállt, kiíratjuk az eredményt. Itt van az eredmény. Látjuk, hogy melyik deszkriptoron, melyik IO control művelet az, amelyik elakad. Hát itt már nem tud bujkálni, ugye a 16-os deszkriptor annyit még megtehetett, hogy itt hexadecimális formában jelent meg, de ezzel csak rövid ideig tudott megtéveszteni, és aztán kilistáztam a megfelelő könyvtárat, és látszott, hogy ez bizony a watchdog eszköznek a piszkálása, ami itt folyik, illetve nem folyik, hanem éppen, hogy elakad. Mert mit csinál a koroszink? Vigyázz arra, hogyha elakad, akkor ő gyorsan elpusztuljon, ezért elindít egy watchdogot, amit néhány másodpercenként megpiszkál. Hogyha sikerül neki, hát nem mindig sikerül. Na, és akkor egy grafikon mutatok még arról, hogy hát milyen delay-eket tud ez az IO control okozni. Ez oka, tehát a problémáknak a nagy része, az ugye látszik, felhívom a figyelmet a logaritmikus X skálára, vagyis az esetek nagy részében egy millisekundum alatt megtörténik a watchdognak a nyugisztatása, de néha, és nem is annyira néha, eltart egy tized másodpercig, és hát hogyha jobban megnézzük, akkor ezer eseményből egyszer előfordul, hogy ez több másodpercig tart, és ennek az eloszlásnak nincsen vége abba az irányba, úgy jobbra. Tehát ez egy pár perc, hogy is volt, ez egy 3 perces mintavételezés itt. Tetszőlegesen hosszúra tud nyúlni ez, és ezt szerintetek beleszaladtunk? Egy fél évvel korábban, amikor frissítettük a szervernek a management firmware-ét, akkor néhány percre leállt az IPMI implementáció, és akkor néhány percig tartott volna ugye ennek a watchdognak a nyugisztatása, de hát ennyi idő alatt egy watchdog az 3-4-szer indítja újra a számítógépet jó esetben, úgyhogy ez nem derült ki akkor, hogy mi volt a probléma, és hiába is kerestük az okát annak, amiért nagyon összedőlt a klaszter. És akkor az egészet perspektívába helyezve, utolsó szlájdom, az a tanulsága ennek a dolognak, hogy a klasszikus eszközeink, mind a top, VM, stat, hasonlók, ezek mindig átlagokat mutatnak. Lehet, hogy 1 másodperces átlagokat, lehet, hogy 1 perces átlagokat, lehet, hogy 15 másodperces átlagokat, semmiképp sem egyedi eseményeket, és pedig ezekre néha szükség van, mert az anomáliák tudnak problémát okozni. A perf eszköz egy jó használható eszköz, de helyenként korlátozott, nem szabad megijedni, a kernel többet tud nála, és nagyon jól használható enélkül is. És a történetnek ez még nem a vége, csak én most itt abba hagyom. Aki hallgatta a Kadlecsik Józsi előadását, az tudja, hogy most a kernelben mindenhol ilyen BPF programokat helyeznek el. Ezekhez a nyomkövetési pontokhoz is csatolhatók ilyen komplett programok, amik azt jelentik, hogy akár az előző hisztogramot is, amit én most kézzel készítettem el, a teljes hisztogramot elkészíthettük volna a kernelben. Futhatott volna 60 évig ott a kernelben, nem addig azért nem, mert ugye frissíteni is kell néha a kernel, de hetekig, hónapokig futhatott volna, és nem kellett volna kiolvasnunk belőle rengeteg adatot, amit aztán mi agregálunk, hanem a kernel agregálta volna helyben. Optimalizált gépi kódban párutasítással. A big data itt sem öl meg bennünket, mert még idejében konszolidáljuk. Köszönöm a figyelmet!